Hát ígyünk a mai napra kijelölt új szövetségi igent akart olvasom, amelyet leülve hittel és figyelemmel hallgassunk meg. Márk evangéliumából a 8. részből az első 10 vers szól hozzánk, a 4000 ember megvendégeléséről. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól akatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 10 kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután összetették a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Szeretett testvérek, jól ismert történet újra a 4000 ember megvendégelésének története. Hogy hogyan viselkedünk mi, mai tanítványok, arról most egy kis tükröt szeretnék tartani magunknak egy kis történettel. Segíts, hogy segíthessek. Légy szíves, adj egy kis aprót. Aki megszólított, piszkos volt, alkoholtagú és tolakodó. Elfordítottam a fejem, és tovább mentem. Légy szíves, és már nyomta volna a kezembe a hajléktalanok újságját. Nem vettem el, keresztül néztem rajta. Legyen szíves, válaszolna néhány kérdésre? Nem érdekelnek a kérdőívei, feleltem, pedig tudtam, hogy csak a munkáját végzi, ezért fizetik. Legyen szíves, motyogott valamit, ami talán úgy hangzott, hogy éhes vagyok, de nem volt kedvem megállni és elővenni a pénztárcámat, ezért úgy tettem, mintha nem hallottam volna meg. Hazaértem. A gyermekem már mondta is. Apa, légy szíves! És én türelmetlenül válaszoltam. Nem látod, hogy most jöttem haza, nem tudt várni? Légy szíves, meg kellene beszélnünk, szólt a feleségem. De fel sem néztem az újságból. Este csengett a telefon, légy szíves, kezdte az egyik ismerősöm, és én dühös lettem, hát már magánélete sincs az embernek. Ezek voltunk mi? Légy szíves, kértem Jézust, és ő nem fordította el a fejét, nem ment tovább, nem tett úgy, mint aki nem hallotta meg, nem mondta, hogy most nem ér rá, nem keresett kifogást, nem lett dühös, hanem meghallgatott és segített. Felolvasott igényben az első nagyon fülünket megütő mondat az, amikor Jézus azt mondja, szánakozom a sokaságon. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Szánakozom. Megszánni valakit. Azt jelenti, hogy megsajnálni az ő helyzetében, és valami jobbat akarni az ő számára. Jézus szánja a sokaságot, hiszen látja előre, hogy baj lehet abból, ha most ő nem szánja meg a népet, és nem segít rajtuk. Igen, éhesen kidőlhetnek az úton. Fordíthatnánk úgy ezt a részt, hogy ki ne dőljenek az úton, valamit tenni kell. Szánakozunk. Talán mi is szánakozunk embereken, talán mi is sajnálunk némelyeket, de sokszor ez erőtlen szánakozás, erőtlen sajnálkozás. Eszembe jutott Jónás próféta története, amikor Ninive megtérés duzzog a próféta, és felnő az a bizonyos növény, és árnyékot ad neki egy napig. Aztán éjszaka elszárad ez a növény, és nagyon mérges Jónás. És azt mondja az Úr, hogy te szánod ezt a tököt, ezt a növényt, amelyet nem te ültettél, és én leszánjam Ninivét, a nagyvárost, a több ezer embert. Igen, mi sokszor szánakozunk múlandó dolgokon, szánakozunk és sajnáljuk életünk apróbb, nagyobb dolgait, hogy miért is úgy alakulnak, és sokszor nem szánjuk az embert, nem sajnáljuk az embereket a nagyvárosban. Ott Jónás próféta nem is igazán örült annak, hogy Ninivével mekkora csoda történt. Az Úr megszánta Ninivét, és adott az ő számukra megmaradás lehetőségét. Igen, megszánta népét az Úr, és könyörült szegényein, mondja Ézsaiás próféta, amikor eljön a szabadulásnak az ideje, és azt mondja, hogy útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Igen, az Úr számára fontos az is, hogy testiképpen megszánja az embert, de fontos az, hogy érzi, hogy benne a lelki élet lehetősége is csorbált szembe, ha nem figyel a testükre. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a napheve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvidekhez. Volt valami sürgetés Jézus szavaiban itt, hogy ki ne dőljenek az úton hazafelé, hogy legyen annyi tartásuk, hogy otthon elmondják, hogy mi történt velük, és ott van az a féltő szeretet, ami ott van az Istennél, az a féltő szeretet, hogy el ne vesztenek. Mert azt mondja az Úr, szánakozom a sokaságon, hiszen nem kívánom én a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ó, de sokan kibuknak ma ebben a világban, kidőlnek a sorból, talán testi bajok miatt is, vagy testi alultápláltság miatt is, de nagyon sokan kidőlnek lelki alultápláltság miatt, lelki bajok miatt. Azért, mert nem találják meg azt az élet lehetőséget, amit ad az Úr. Kibuknak, mert nem élnek a kegyelemmel, az élet igényével. Biztos van a mi környezetünkben is ilyen. És őket szabad hívni, őket szabad szánni és sajnálni, és vezetni az Úrhoz, hogy megelégítessenek lelki kenyérrel, megelégítessenek testiképpen és lelkiképpen az Úr gyülekezetében közöttünk is. András napra készülünk, ez még elhangzik ma, és legyen így, ami szívünkre helyezve most ez a mondat olyan értelemben is. Nézzünk körül, és szánakozzunk a sokaságon. De ne csak meddő sajnálkozás legyen ez a szánakozás, hanem tegyünk érte valamit, hogy emberek valóban Krisztushoz találhassanak. A tanítványokkal már is kész van a kérdés, már is kész van miből tudná valaki ezeket jól lakatni itt a pusztában. És hallom a mi kifogásainkat ebben a mai világban, a mai közfelfogásban, a mai közelkölcsben. Mit tehetek én? Mit tudok én tenni emberekért? Miből tudná valaki ezeket jól lakatni itt a pusztában? Minden olyan lehetetlennek tűnik. Miből? Hiszen nincs semmink. Ez szokott lenni az első, hogy aggodalmaskodunk. Olyan kevés van. Olyan kevés dolog van, amivel rendelkezem. Aggodalmaskodunk talán, hogy elég lesz-e az, amit én készítek, amit én adok. Aztán ki az, aki ennyit tudna adni ennyi embernek itt a pusztában? Valaki. És akkor a tanítványok magukra néznek, és azt mondják, mi erre nem vagyunk képesek. Pedig, hogyha az 5000 ember megvendégelésére gondolunk, ami néhány nappal, héttel ezelőtt volt, szintén itt a Márk evangéliumában, akkor Jézus egyértelműen azt mondja a tanítványoknak, adjatok nekik ti enni. Miből kérdezik itt? Ennyi ember, több ezer embert jól lakatni itt a pusztában. Itt a pusztában, ahol semmire semmi lehetőség nincs. Jézus tudja erre a nagy kérdésre a választ. Azt kérdezi tőlük, hogy miből? Vagyis, hogy hány kenyeretek van, és bevallják, hogy van 7 kenyerünk. Aztán kiderül, hogy van még egy kis haluk is. Ott az 5000 ember megvendégelésénél 5 kenyér és 2 hal lesz elegendő annyi embernek. Itt 7 kenyerük és egy kevés haluk van. Ki lesz az, aki meg tudja ezt cselekedni? Hát az Úr. Aki megparancsolja, hogy üljenek le, és vette a kenyeret, és hálát adta, hálát adott, és megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy ők adják tovább. El fog hangzani az Úr asztalánál, hogy vette a kenyeret, megtörte, és adta, és adja ma is. És akkor már is elfigyelhetjük magunkat, amikor arra gondoltak a tanítványok is, meg gondolunk mi is, hogy miből lehetne jól lakatni embereket. Hát abból, amit az Úr ad. Nem abból, ami én vagyok, hanem abból, amit kaptam az én Uramtól. Ő adja ma is. Adja az élő kenyeret, adja magát, ami számunkra. És akkor a tanítványok a sokaság elé tették, és a sokaság elé tehetjük mi is, amit nyerünk. Nyerünk a vele való vendégségben, az úrvacsorában. Nyerünk a vele való közösségben, a békességben és örömben. A sokaság ül és elfogadja. És hittem, hogy ma is nagyon sokan sóvárogva várják, hogy valaki adja nekik az élő kenyeret. A világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Kérdés, hogy én észreveszem-e, és adom-e számukra azt, amit csak az Úr adhat. Ez a világ sokszor megpróbálja elhitetni, hogy ő majd mindent megold, és ő tudja, hogy mi kell nekünk, mi az, amit mi megérdemlünk, és mi az, amire szükségünk van. Nem. Nekünk különösen tisztában kell lennünk azzal, hogy mindenkinek Jézusra van szüksége, az ő békességére, az élő kenyérre, az élő ígére van szükség. És arra a kérdésre, hogy hol, itt a pusztában, hát itt semmi nincs, itt semmi nem áll rendelkezésre, és jellemző ránk is, hogy sokszor ráfogjuk a körülményekre, hogy miért nem tettem. Sokszor ráfogjuk arra, hogy hát én körülöttem olyan puszta van, olyan semmi van, hogy nem tehetem. semmi segéd, erő, segédlet nincsen a birtokomban. Vagy sokszor csak attól várjuk, hogy valamit megoldjon, aki messze van. Sokszor csak a struktúrától várjuk, hogy megoldja mások problémáját. Sokszor csak az államtól, vagy majd az egyház, vagy majd a hivatal gondoskodik róla, annak kellene gondoskodni, akár a testi, a szociális hálóról, akár pedig a lelki, vagyis erkölcsi dolgokról is. De most igenis vegyük tudomásul, hogy az Úr Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és adja, hogy mi is tovább adjuk az élet igéjét. Éheznek emberek, és nálunk van letéve mindaz, amivel jól lakhatnak. Sokszor hiányzik belőlünk az Isten ügye iránti odaadás. És ne azt várjuk, hogy majd, ha egyszer nagyon erős leszek, akkor cselekszem. Majd, ha én is teljesen biztos leszek benne, akkor fogok csak szólni. Majd ne azt várjuk, hogy majd, ha az egyház tökéletes lesz, tökéletes üzemként működik, akkor majd korlátlan mennyiségben állíthatja elő az élet kenyerét. Az élet kenyere már itt van közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus az igazi élő kenyér, aki kínálja magát, az ő szent testét és vérét, és adjuk tovább a benne kapott örömet és békességet. Vegyük nagyon komolyan, hogy sokszor bizony tőlünk függ másoknak az élete, az örök élete. Sokszor bizony tőlünk függ, hogy tovább adjuk-e, vagy bennünk megáll az élet igéje. A csoda, hogy Jézus kezében a kevés is sok lesz, az megtörténhet ma is. Megtörténhet, hogy a kevés, az én kicsinségem a Jézus kezében, a Jézus áldásával igenis sok lehet, hogy az igazi kenyér, amely a mennyből tárt alá, megelégíthet ma is több száz ember, több ezer ember. Szeretnénk átélni ezt a csodát. Szeretnénk átélni itt a gyülekezetben is, hogy megelégítsen bennünket, hogy sokan vágyakozzanak erre a kenyérre, de hogyan történjenek csodák, a változás csodái, hogyan történhetnek meg az, ami engedelmességünkön is múlik. Péter és János ott az ékes kapuban azt mondja annak a béna embernek, aranyom és ezüstöm nincsen nékem, de amin van, azt adom, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Talán sokszor azt kezdjük el mondani, ami nincs, de amink van, ha van örömünk és békességünk, ha nyertük a megváltásnak az örömét, azt adhatjuk tovább, és hadd adjuk úgy tovább, hogy ma esendő emberek, ma botladozó, kidőlő félben lévő emberek, vagy éppen az úton már kidőlt emberek tudjanak ebből erőt meríteni, újra felállni, és tudjanak elindulni az úton. És így válhat az esendő embertömeg, több százak és több ezrek Isten népévé. Képes lehet bárki tovább adni az élet igényét. Jézus azt mondja, hogy add tovább. Ott az 5000 ember megvendégelésénél egy gyermek viszi oda, amilyen van. És aztán adja a tanítvány kezébe. Aztán adja Jézus kezébe. És aztán Jézus adja tovább a tanítványoknak, és a tanítványok pedig a sok-sok embernek. Valami hasonló történhetne meg közöttünk is. Történhetne meg, hogy nem csak egy embernek, hanem a körülöttünk levő sok-sok embernek tudnánk továbbadni az élet igéjét. Hiszen Jézus volt az, aki tulajdon testében megbékéltette a világot önmagával, és ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Ránk bízta, hogy adjuk tovább az ő örömhírét. Kezünkbe adja az élet kenyerét, hogy megelégíthessünk. Szívünkbe adja az élet ígéjét, hogy másokhoz is eljusson általunk. Szolgáljunk így együtt az András napon is, hogy megtapasztalhassuk azt a csodát, hogy sokaknak élet kenyerévé lesz az Isten ígéje, hogy több ezer ember megelégítessen. Ezért imádkozzunk most. Jöjjetek! Élő Jézus Krisztus, sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra. A te erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak, és érezzenek az emberek ott, ahol vallomást tettünk rólad. Szabadíts meg áruhánktól, és hazunk külsőnktől, hogy ne ártsunk a te nagy művednek, adj szolgálatunknak őszinteséget. Élő Jézus Krisztus, fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap, gyáttal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is elé. Kérünk téged, aki látod a pusztítás és ártás nagy erőit, hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmarad, felülmúl. Építs, Urunk, szeretetet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel. Taníts minket alázatra, hogy tudjunk élni és alkotni nehéz és sötét napokban is. Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. Add nekünk az új kezdetet életmentő győzelmetből. Élő Jézus Krisztus, hallgass meg minket, és építs föl minket. Amen.